Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus egyház augusztus 15-én pénteken Szűz Mária halálát és mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli. Magyarországon Nagyboldogasszony olyan kötelező ünnep, ezeken a katolikusoknak az egyház szentmisén való részvételt ír elő, amely nem szükségszerűen esik vasárnapra. A Szent István Rádió augusztus 15-én az Egri Bazilikából reggel 7 órakor és délelőtt 10 órakor közvetít szentmisét. Jeruzsálemben az 5. században már biztosan megemlékeztek a boldogságos szűz égi születésnapjáról. Az ünnepet a szentséges szűz elszenderülése névvel illették. A 6. század során egész keleten elterjedt az ünnep. Róma a 7. századtól vett át, s a 8. századtól kezdve a boldogságos szűz mennybevételének nevezték. 12. Pius pápa 1950. november 1-én hirdette ki hittételként, hogy a boldogságos szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. Szent István király olyan fontosnak tartotta Mária égi születésnapját, hogy ezen a napon ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Ezért nevezzük őt Magyarország égi pártfogójának. Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el. Teljes pozíciótévesztésbe kerültek az Európai Uniós vezetők az ukrajnai háborúról folytatott tárgyalásokon. Nem Európával tárgyalnak a nagyhatalmak, hanem róla, mondta Halkó Petra, a 21. század intézet vezető elemzője a Kossuth Rádióban. Friedrich Merz például azt mondta, Európa nem engedi, hogy nélküle határozhassák meg a pénteki amerikai-orosz egyeztetés napirendjét. Mindezt úgy, hogy Európa nincs is ott a tárgyalóasztalnál, tehát még ha akarná, sem tudná a napirendet meghatározni, fűzte hozzá. A MÁV csoport országos, 14 vármegyében több mint 30 helyszínt érintő állomásfelújítási programot indított el 15 milliárd forintból, amelyet saját forrásból és a Magyar Falu program finanszírozásában valósít meg, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója, a program elindulásának helyszínén Esztergomban. Elmondta, az uniós források hiánya azonnal éreztette hatását a vasút fejlesztéseknél, ezért a MÁV saját forrásból indította el idén nyáron Rákos rendező és a keleti pályaudvar infrastruktúra felújítását, valamint a most kezdődő és 2026 nyarán záruló állomás megújítási programját. Megemlítette az Európai Befektetési Bankkal tető alá hozandó 1+1 milliárd eurós hitelkeretet, mint leendő fejlesztési forrást, szólt arról, hogy a Magyar Falu program finanszírozásában 11 megálló helyen, ott, ahol korábban nem volt megálló, vagy állaga miatt lebontották, könnyű szerkezetes épületeket emelnek. A fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának vezetője szerint azonnali vizsgálatra van szükség a kigyulladt BKK buszok kapcsán, közölte a közösségi oldalán. Arra szólította fel a főpolgármestert, intézkedjen, hogy a budapestiek biztonságos körülmények között utazhassanak. Szentkirályi Alexandra azt írta a közösségi oldalán, hogy a szerdai borzalmas baleset után csütörtök reggel újabb busz borult lángokba Budapesten, szerdán a belvárosban, csütörtökön pedig a Németvölgyi úton. Hozzátette, bár van olyan, hogy műszaki hiba miatt történik ilyen, de mellbevágó, hogy azok a buszok, amelyeken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint azonnali kivizsgálást igényel az, hogy két nap alatt két BKV busz is kigyulladt Budapesten. A főpolgármester a közösségi oldalán azt írta, a szerdai és a csütörtöki tűzesetben sem sérült meg senki. Mint írta, 2022 óta nem volt rá példa, most azonban két nap alatt két busz is kigyulladt, és ez azonnali vizsgálatot igényel. Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet záporzivatar. Derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből, amely egy csütörtökön juttattak el a távirati irodához. Végül az időjárásról. Pénteken továbbra is derült, napos, száraz idő várható. Legfeljebb helyenként képződhet kevés gomoly felhő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 33 és 38 fok között várható. Híreket hallottak.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Mikita Gábort, a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum muzeológusát. Elég gyakori vendégön most a rádiónk hullámhosszán, hiszen néhány héttel ezelőtt gasztronómiai műsorunkban a Jókai házaspár gasztronómiai életéről beszélgettünk egymással, de hát annak is megvolt az apropója, hiszen Jókai születésének évfordulója alkalmából emlékeztünk a jeles íróra. De hát ilyen az élet. Írja a jobbnál jobb forgatókönyveket, mert hogy a mostani beszélgetésünknek is természetesen van apropója. Szent Genezius ünnepet rendeznek idén immár második alkalommal a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeumban. A Szent István Rádió hűséges hallgatói bizony már hallhattak Szent Geneziusról az ön előadásában. Ki is volt ő, azért ismételjük el azok számára, akiknek még új az ő neve vagy ismeretlen.
Köszönöm én is a lehetőségeket a Katolikus Rádiónak, hogy időről időre mesélhetek színháztörténeti érdekességekről. Szent Genézius a mártír szentek közé tartozik, aki 3.-4. század korához kötődik, konkrétan Diokleciánus császár uralkodásához, ahol egy nagy fordulat volt, amikor nagyon radikálisan megindult a keresztények üldözése. És ebben a történetben kapott szerepet Genézius is, aki egy római komédiás volt, aki a legnagyobb sikereit a kereszténység kigúnyolásával aratta. Minden produkciójában az a jelenet, az a rész volt a legnépszerűbb, amikor a szent áldozásra került sor, és kapott egy megbízást magától a császártól, hogy írjon egy olyan keresztény gyalázó darabot, ami teljesen meg is semmisíti, úgymond a keresztényeket, és mint új istent magát a császárt állítja a középpontba. És hát a színész természetesen vállalta is a feladatot, eleve nem mondhatott volna ellent ennek a feladatnak, egy császári utasításnak, ráadásul az ő színészi vonulatához tartozott ez a felkérés, meg is írta a darabot, és amikor a császár jelenlétében előadták, akkor az előadás csúcs pontjánál hirtelen egy égi jelenség hatott rá, és ekkor hirtelen megváltoztatta a szöveget, kiszólt a közönséghez, hogy az ő dolga az egy új istennek a dicsőítése, a császár dicsőítése lett volna, ő viszont innen kezdve Jézust dicsőítés, ő maga is hirdeti és vállalja a kereszténységet, a keresztény hitet. A katonák a színpadon természetesen rögtön rátámadtak, és miután nem vonta vissza ezt a vallomást, megmaradt az új hiténél, ezért kivégezték. nagyon népszerű szent, tehát nagyon hamar emlékhelye is lett Rómában, a világ különböző pontjain is megtaláljuk az ő emlékhelyét. Nekem egy nagyon nagy ajándék volt most a tavasz folyamán, hogy egy születésnapi ajándékként eljuthattam Londonba is, és ott pedig a Corpus Christi templomba, ami a Covent Gardennél a színház közelében található, és ez egy Szent Genézius emlékhely is. A katolikus színházi dolgozóknak Angliában ez a temploma, úgymond a központja, a lelki központja, a hivatalos központja, a színészek templomaként is emlegetik, bár pár utcával arrébb van egy másik ugyanilyen színészek temploma, de ez az, ami különleges attól, hogy Szent Genéziusnak is emléket állít, és van egy külön mellékoltár, ahol az ő szobra is található, ott egy imát elmondhat a betérő a színházi művészekért. Tehát ez elég markánsan jelzi, hogy bizonyos kultúrkörökben az ő személye nagyon fontos. De pár éve még II. János Pál pápa kezdeményezésére létrejött egy Szent Genézius imatársaság is, ami szintén azt szolgálja, hogy a színház és kicsit bővítve a film világában alkotókért imádkozzunk gondolatainkkal, imáinkkal, segítsük őket.
Ahogy hallgatom önt, én párhuzamot vélek felfedezni Szent Pál élete és Szent Genézius között, hiszen Szent Pál is előző életében, meg nem tért életében üldözte a keresztényeket, aztán belőle is az egyik legnagyobb istenhívő szentünk lett.
Pontosan ezt szoktam én is mindig mondani, tulajdonképpen ennek a történetnek egy másik változata, ugyanúgy egy pillanat alatt történik egy hatás következtében ez a fordulat, tehát tulajdonképpen
a Pál fordulat
az ugye a Genézius történetére is teljesen igaz. Ezt a vonulatot folytatja ez a történet, és ahogy mondtam, ugye nagyon sok helyen jelen van a színházi világban az ő tisztelete. Nálunk úgy nagyon nem került be a köztudatba. Született például dráma, Hevesi drámának a Császár és a komédiás című drámája, ez egy az egyben ezt a történetet dolgozza fel, és hát egy-két kis példát tudnánk mondani, de igazából nem került be úgy a hazai színházi köztudatban, a magyar köztudatban, mint ahogy mondjuk más területeknek a védőszentjei, gondolhatunk mondjuk Szent Flóriára, vagy ugye Szent Mártonra. Aki nem borász, vagy nem tűzoltó, az is tud ezekről a védőszentekről, akár egy Szent Márton napi ünnepségnek része is lehet. És én magam is egy pár éve találkoztam ennek a szentnek a alakjával, és úgy gondoltam, hogy ahogy szoktuk mondani, szükségünk van a védőszentekre. Minden területen, az élet minden területén jó, hogyha érezzük az ő jelenlétüket, ha tudjuk kérni a segítségüket, ha tudunk velük beszélgetni. Úgymond a színházi világban például mindig el szoktam mondani, hogy Dajka Margitnak például Szent Antal volt a legkedvesebb szentje, mindig volt nála egy képi ábrázolás, egy képes lap Szent Antalról, és mesélte is az egyik színész kollégája, Horváth Károly, amikor kimentek Rómába, és kérdezték, hogy mit hozzanak neki, akkor mondta, hogy egy Szent Antal, relikviát Szent Antal. Képet itt a Színész Múzeum állandó kiállításában látható is két ilyen kis Szent Antal relikvia Dajka Margit öltöző asztalán. Szóval fontosak a szentek az életünkben, és akkor úgy gondoltam, hogy itt a Színész Múzeum lehetőséget ad arra, hogy indítsunk el azt, hogy a köztudatba bekerülhessen az ő alakja, és hát igazából 3 éve indult a történet, amikor az első miskolci árszakra keretében, ráadásul a Királyi Magyarország, a mai Magyarország első magyar nyelvű külszínházának a 200. évfordulóján, tehát két ilyen jeles eseményhez kötődve jelentettem be azt, hogy elindítjuk a Genézius ünnepet. Feleségem Dobos Klára újságíró, illetve színművész lányom Mikita Dorka Júlia, akivel így hárman együtt hoztuk létre tulajdonképpen alapítóként ezt az ünnepet. És ugye tavaly indult először a program. Tavaly például, ugye Genézius ünnep, mindig szó esik Genéziusról is, de természetesen nem csak az ő alakjával foglalkozunk itt, hiszen az egész ünnepi nap programok arról szólnak, hogy a hit és a művészet találkozásáról beszélgessünk, gondolkodjunk, ennek a példáin tudjunk elmélkedni. Tavaly például Shakespeare titkos hitéletéről volt szó, és egyelőre én szeretek alaposan építkezni, illetve mindig az emberléptékű dolgokat szeretem, tehát ez a monumentális dolgok az én személyiségemtől messze állnak, az emberlépték, ez nekem a kulcsszó. Úgyhogy egyelőre ez mindig egy ilyen egynapos ünnep is itt a Színész Múzeumban, tehát itt rakjuk le. Itt raktuk le az alapköveket, és itt építjük a házat, vagy itt ültettük el a facsemetét, és szépen neveljük. Úgyhogy ez az ünnep egyelőre egy egynapos Miskolci Színész Múzeumi ünnep, de biztos vagyok benne, hogy egy pár év múlt után ez egyre több helyszínen is egyre több közreműködővel fog megjelenni.
Négy varázslóba síró szemű bohóc, prédikáló püspök, vagy atomező tudós, kezedben a sorsod, az a hittel teli, elegáns a színpad, a színjáték isteni. Lehet Shakespeare vagy Brutus a gyilkos, Oriót játszhatsz, vagy Fredet a piszkos. Éjjelenként halsz meg is élsz a színen, síratsz és nevetsz a lelkedben mélyen. A baros függöny, a beszakadt padlót, otthonodnak érzed, és ez így van jó. Mára sem tudod lassan, mint a külvilág, intélet a reggel, a napban s éjszakád. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell. Színház az egész világ, te is lehetsz benne, kórus és király. A smink semmit nem takar el, csak jársz tovább, ami kell.
Beszéljünk akkor erről az idei egynapos ünnepről. Mikor lesz, és milyen programokkal színesítik az idei Szent Genézius ünnepet?
Szent Genéziusnak augusztus 25-e a napja, tehát mindig ehhez kötődő időpontot, dátumot keresünk. Idén ez augusztus 22-e pénteki. Na, péntek délutáni esemény lesz. Itt a Színész Múzeumban egyre tudatosabban figyelek arra, főleg az idős közönség miatt, hogy délutáni időpontokat találjunk, mert az idősebbek vagy kora, egészen kora estét jobban szeretik ezt, de figyelembe kell venni nyilvánvalóan a dolgozók igényeit is, akik hétköznapokon meg ugye estét dolgoznak, úgyhogy a péntek délután az, ami nálunk most egy bejáratott időpont lesz, hiszen akkor 2 óra után már egyből tudnak a dolgozók is hozzánk megérkezni, és a nyugdíjasoknak ez a délutáni időpont, este 6-7-ig, most még ugye világos van, ez egy jó időpont, úgyhogy ezen a délutánon 2 programelemből tevődik össze a Genézius ünnep. Először egy színházi promenádra várom az érdeklődőket 2 órától, ez egy belvárosi színházi séta. Ha azt mondjuk, hogy színház, Miskolc, nyilvánvalóan a színházi épület jut mindenkinek az eszébe, de miután ez egy több mint 200 éves színházi történet a miskolci, mondhatnánk akár 250-esnek is, ha a kezdetekig, a gyökerekig megyünk, ezért természetesen a belváros egészét átszövik a színházi emlékek. Elmegyünk egy épület előtt, és nem is gondolnánk, hogy ennek bizony köze van a színházhoz. Hát mondhatnám például a Minorita kollégiumot, a diák kollégiumot, az az egyik kezdőpontja a mi miskolci színház történetünknek. Éppen ezért onnan is indul a séta a Deák térbe, délután 2 órára várom az érdeklődőket, ott majd elmesélem, hogy miért is olyan fontos pont a Minorita kollégium, és haladunk a belvárosban, végig ugye Sötétkapu, ahol ugye a Csizmadias Veszprémben játszottak Dérinék. Megtudjuk, hogy a Csárdás királynő szövegkönyvírója, Béla Jenbak hol született Miskolcon, hogy nevelkedett. Természetesen az Avasi temetőt is érintjük, Latabár Endrejék sírja, kriptája kihagyhatatlan. Tehát egy szép kört teszünk, és közben érdekességeket mesélünk a Miskolci Színház születéséről, ami egyben a Magyar Színház születése. És tehát amikor ugye végigvesszük ennek a kezdeti időszaknak a főszereplőit, akár Dérinét, Jókainét, Egressit, Latabárokat, bárkit, akkor rájövünk arra, hogy gyakorlatilag ez egy bölcsőhely, a Magyar Színház alapköveit, például a zenészínjátszásnak, operának, operetnek az alapköveit többek között ebben a városban tették le. Volt idő, amikor Miskolc vitt például operát, az első operát, a Béla futását Pergőszeleszkin Miskolci igazgatóként vitte fel Pestre. Latabár Endre pedig a francia operettet itthonosította meg alapvetően Miskolcon és Kassán. Tehát tulajdonképpen az operett játszásnak is egy jelindítója. Tehát tulajdonképpen ezek az érdekességek derülnek majd ki a színházi séta folyamán, és akkor visszaérünk a Színész Múzeumba, és itt pedig 5 órától lesz majd egy előadásom, Mezei Mária Szeretett Színháza. Ez a címe az előadásnak. Remek komikaként ismeri ugye a közönség, remek filmszínésznőként, tehát jó pár filmjét látni, emlékezhetünk a sanzonjaira és a különleges hangjára. Ő fiatalon, főleg filmeken a Vámpa, Végzett asszony, a Nagy Gőgös úriasszony karaktereket hozta, illetve a háború utáni filmekben és az Édesannában például ezt a karaktert hozta. Nyilvánvalóan ezzel nagyon sokan azonosították, mert a nagy közönség sokszor azonosítja a színészt a színpadi, vagy pláne a filmes karakterekkel, amikor ugye fogalma nincs, hogy egyébként az a színész a valóságban milyen. Tehát tudnánk jó pár karakterszínészt mondani, aki mindig ilyen negatív figurákat játszott, és közben csupa szívlélek volt, és mindenki dicsérte őket, hogy milyen jó emberek.
De ez is mutatja azt, hogy mennyire jól játssza a szerepét, hogy el tudja hitetni a nézőközönséggel, hogy ő bizony olyan típusú ember.
Szóval kevesen tudják, egyébként a VAM szerepkört, megjegyzem, a Végzett asszony a szerepkört is itt Miskolcon köszönhette magának Mezei Mária, egy színházi kis idézőjelbetéve baleset következtében, ezt el fogom megint mesélni majd a előadáson, hogy mitől lett a Végzett asszonya, kinek köszönhető, hogy ő lett a Végzett asszonya. Na most ebből a szerepkörből nyilvánvalóan nem derült ki azt, hogy ő nagyon hívő művész volt, és hát ahogy említettük, ugye a történetekben Genéziuszt vagy Paulust, tulajdonképpen konkrét élmények hatására lett nagyon mélyen hívő ember Mezei Mária. Előtte sem volt nyilvánvalóan vallás ellenes személyiség, de konkrétan második világháborús események hatására erősödött meg benne a Krisztus hit, és lett nagyon erős hívő. Őt aztán ugye a betegség leparancsolta a színpadról, ekkor írta a többek között sok olyan írását, amely ugye olvasható is, és tulajdonképpen ekkor fogalmazódott meg benne, ezt a kifejezést használta végül, hogy a szeretett színház, és nagyon sokat mesélt, nagyon sokat beszélt erről. Tehát tulajdonképpen ebben az előadásban majd ezt az utat járjuk végig, hogy egy színésznőnek az életében a hit az hogyan lesz meghatározva, és az egész gondolkodásmódját, művészetét hogyan befolyásolja, hogyan határozza meg. A művésznő alakjának felidézésében dr. Hortai Rita lesz a segítségemre, ő fogja majd felolvasni Mezei Mária vallomásait.
Bennem még él egy olyan régi emlék, amikor láttam egy televíziós beszélgetést vele, már nagyon nagy beteg volt, hófehér ruhában olyan csodálatosan elmondott egy verset. Nem tudom már megmondani pontosan, hogy mely verset. Látszódott rajta a betegség, de még ott is színész tudott lenni, és abban a versbe beleadta szívét, lelkét. Nekem egy ilyen emlék jut vele kapcsolatosan eszembe.
Nagyon sokunknak, hiszen ez az utolsó emlékünk is a színésznőről. Ekkor ő már évek óta nem játszott. Ez a felvétel, ez a fellépés, ez a Veszprémi TV találkozó gála műsorán történt. Ugye annak idején a tévéseknek ez egy nagy fesztiválja volt, nem csak a Miskolci Fesztivál, itt ugye a riportfilmeket, dokumentumfilmeket játszották, Veszprémben a játékfilmeket, azoknak volt a találkozója, és ennek a gálának a fellépője volt, úgyhogy sok éven keresztül nem lépett fel, mert ő végig ugye lélegeztető géphez volt kötve, és vállalta ezt, és megint csak árulkodó, hogy mit mondott el Babits Mihálynak az Ima gyermek hangra című versét mondta, ami megint egy művészi árspolitika, és nem csak művészi, hanem emberi hitvallás is, és hiszen ez egy gyönyörű, valóban ima. Hát a legszebb befejezést mondhatom egy pályának, egy ilyen imával, egy ilyen verssel elköszönni, és valóban ugye a hófehér ruha, mint egy égi jelenség, mint egy égi küldött egy angyal, és ott egy kis kereszt a nyakában, a ruha egyetlen hangsúlyos eleme, tehát egy gyönyörű, nagyon szép megindító, megható lezárása és összegzése volt egyben az ő életútjának is.
Akikben felkeltettük az érdeklődést az idei miskolci Szent Genézius ünnep iránt, legyen olyan kedves, ismételjük el a legfontosabbakat. Hova is, mikorra várják az érdeklődőket?
Augusztus 22-e, péntek, délután 2 órakor várom a Deák térre azokat, akik velem vállalnak egy érzgalmas belvárosi színházi sétát, és 5 órától pedig itt a Színész Múzeumban Mezei Mária Szeretett Színháza címen hallhatnak majd egy előadást. Elmondom még azt is, hogy érdemes regisztrálni előzetesen. Egyrészt az e-mail címünkön, ez egy egyszerű gmail komos cím, színészmúzeum.miskolc, minden kisbetűvel, illetve a telefonszámunk, amit megtalálnak a internetes közösségi oldalakon, múzeumi honlapon. Maga a rendezvény az belépőjeggyel látogatható. Nem csak regisztrációra van lehetőségek, akinek egyszerűbb, az már előzetesben itt a Színészmúzeum épületében meg tudja a jegyét váltani.
Köszönöm szépen a beszélgetést Mikita Gábornak, a Miskolci Színház Történeti és Színészmúzeum muzeológusának.
Én köszönöm az érdeklődést, szeretettel várok mindenkit.
Ha érzed a varázsos illatot, a parfümmel kever a masztik szagot, csak érintsd meg a függöny bársonyát, és rájössz, hogy nincs ennél szebb világ. A reflektor szebben süt, mint a nap, a színész bejárónál az búcs kapott, a zsinór padlás a fejed felett, a mennyország ennél szebb nem lehet. A pompás vagy a kopott színfalak, a süllyesztő a vén színpad alatt, a sugójuk ásítozva néz feléd, a zenekar próbál egy új zenét. Úgy lehet, hogy ez csupán képzeled, itt nincsen hazugság, csak képzeled. Ki egyszer a szívét adta oda, a színház nélkül nem élhet soha.
Júniusban volt még a Harlekin Bábszínháznak a szokásos évadzáró társulati ülése, ahol mondhatom, hogy holt versenyben voltatok ketten az évad bábszínészei Nánási Ágival, és most aki itt van velem a stúdióban, Mészáros Anna Mária, de ugye mindig Pancsának szólítom, úgyhogy Pancsának hívlak, de a lényeg az, hogy te Mészáros Anna Mária vagy hivatalos neveden. Természetesen majd a Nánási Ágit is bemutatom a hallgatóknak, de nyár van, nehezebb most összeegyeztetni, de örülök, hogy most te itt vagy, nyaralásról hazatérve, úgyhogy találkoztunk, hogy üdvözöllek a stúdióban.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
Volt már nekünk korábban is riport. Millió meg egy előadásnak szereplője vagy már, hiszen nagyon-nagyon régóta itt vagy a Bábszínházban. Minimum 10 éve van?
Azt minimum 10, és igen, én kiszámoltam, mert ezzel mindig bajban vagyok, hogy én pontosan mikor is kezdtem itt, és a 2013-as, 14-es évad.
Hát akkor az már most a 13-at kezded majd szeptembertől.
Bizony.
Akkor jó régóta. hát a tapasztalat azért már ennyi idő után megvan, de az, hogy egyáltalán te 12 éve az Egri Bábszínházhoz kerültél, tehát már Bábszínházból kerültél, vagy ha még visszamegyünk a történetben, mi hozott téged erre a pályára? Tehát ilyen mély benyomást tettek rád ezek a gyerekkori báb előadások, amiken voltál szüleiddel, nagyszülőkkel?
Nos, az az igazság, hogy én nem nagyon emlékszem rá, hogy lettem volna ilyen bábos előadáson gyerekként. Sok előadást néztem meg, ugyanis nekem a testvérem is színészi pályán dolgozik, és mikor neki voltak vizsgaelőadásai, vagy amikor ő már színházban szerepelt, akkor nagyon sok előadást néztünk meg a szüleimmel, tehát alapvetően a színészi pálya, az, hogy ez engem érdekel, az el tudom képzelni, hogy ez innen indulhatott.
Ki a te testvéred?
Mészáros Tibornak hívják.
És ő hol játszik?
Ő Kaposváron, dolgozik, a Kaposvári Csiki Gergely Színházban. És amikor én elhatároztam, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni, akkor az első kiszemelt állomás egyébként a Színház és Filmművészeti Egyetem volt, de hát ahhoz még kellett egy pár lépcsőfokot megtenni. Úgyhogy amikor általános iskolából kellett tovább menni középiskolába, akkor én megtaláltam néhány középiskolát, és ami a legszimpatikusabb volt számomra, az a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumnak az irodalmi dráma tagozata. És hát azt kell tudni, hogy édesanyám szerintem egy kicsit nehezen fogadta azt, hogy én egy olyan iskolába szeretnék menni, ami nem helyben van.
Mert hogy te honnan származol?
Én Gyoma Endrődi vagyok.
Gyoma Endrődi vagy.
És szerintem neki az volt az elképzelés, hogy én még akkor a középiskolai éveimet ott töltöm Gyomendrődön, de engem annyira érdekelt ez az iskola és ez a pálya, hogy nagyon eltökélt voltam abban, hogy én oda szeretnék járni. Ez azzal is járt egyébként, hogy nekünk kollégiumban kellett élnünk ez alatt a 4 év alatt, ami nagyon-nagyon meghatározó számomra, tehát én gyakorlatilag az osztálytársaimmal életvitelszerűen éltem, működtem együtt.
Ez a Szentesi Horváth Mihály Gimnázium az elképesztő kultikus ugródeszkája a mai magyar színész társadalomnak. Tehát
igen.
Én nem is tudom, hogy mikor alapították ezt az iskolát, de az biztos, hogy, tehát mondjuk Egerből a Feszbaum Béla is, tudom, hogy már 14 igen. éves korától odament. Nekem is volt osztálytársam, aki amúgy odament, bár mondjuk talán ő nem ott végzett, de ugye most, hogy Heves vármegyét nézzük, akkor a Nárai Erika, aki ugye még Nagy Erika néven futott,
igen, igen, igen.
De oda járt. Tehát, hogy, tehát a 80-as években már biztos, hogy működött, és én azt gondolom, hogy talán akár a 70-es évektől, de ebben nem vagyok én sem tájékozott, de hogy nagyon sok mindenki, ugye vagy a Budapesti Vörös Marti Gimnázium igen. drámatagozata, aki mondjuk pesti volt, vagy pedig ez a Szentes volt. Ez a drámatagozat, ez mitől olyan varázslatos tényleg? Mert nem olyan rég volt a tévében egy dokumentumfilm erről, hogy ugye volt szentesi diákok, és hogy ez tényleg ilyen élethosszig tartó kapcsolatokat is szül.
Igen, és szoktuk beszélni, amikor valamilyen úton módon összefutunk drámai tagozatosokkal így az országban, a világban, hogy olyan, mint hogyha valahogy így megéreznénk azt, hogy te is oda jártál, uh-huh. És amikor ki is derül, akkor valahogy itt tényleg van egy olyan kapocs, hogy így, na, hogy azt tudjuk, hogy az a 4 év az milyen meghatározó volt mindenki számára. Nekem azért volt szimpatikus most, hogyha így visszaemlékszem, amikor mentünk nyílt napra, és akkor a felettünk lévő osztály csinált egy ilyen bemutató órát. Én nekem azt tetszett meg benne, hogy nagyon közvetlen, nagyon játékos és nagyon szeretetteljes, és egyébként azt az iskola így szokta is így hangoztatni magáról, hogy ez nem kifejezetten színészképző, hanem valahogy a emberi oldalát szeretnék megfogalmazni és megfogni a dolgoknak. Tehát, hogy nekem is egyébként nagyon sok osztálytársam például nem színészi pályán vagy művészeti pályán helyezkedett el, de az a szemlélet, amit ott kapott, azt úgy gondolom, hogy így tovább tudja vinni abba a szakmába. Igen, 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 így van.
Megpróbáltad a Színház és Filmművészeti Egyetemet. Igen, sokan vannak, szerintem itt a Bábszínházban is talán többőtökkel beszéltem erről, hogy megpróbálják, ha elsőre nem sikerül másodszor. Én olyat is hallottam már, nem innen, talán máson, azt hiszem, hogy volt olyan, aki annyira nem adta fel, hogy negyedjére vették fel, tehát, hogy igen, ebben is mi az a lélektani határa, ameddig az ember próbálkozik. Tehát, hogy te megpróbáltad, elsőre akkor nem sikerült.
Nem sikerült, de én az első évemben jutottam tovább Budapesten is, meg Kaposvárott is a másodrostára.
Uh-huh.
Igen, de szerintem akkor még nagyon-nagyon fiatal voltam. Nálam is volt ez, hogy azért azzal érveltek, hogy azért még fiatal vagyok, és még van mit tanulni. Második évben próbáltam meg még, igen, akkor már a Kelet István Művészeti Iskolába jártam Budapestre, és azt hiszem, hogy a harmadik évet hagytam ki valami miatt, akkor ilyen nagyon dacos korszakomban voltam, hogy na jó, van, akkor én itt ezt befejeztem.
Igen.
És talán, mintha igen, negyedjére pedig azért próbáltam meg, mert akkor indult bábos képzés, tehát akkor indult bábszak, és az volt az én utolsó évem a Kimiben, de nem sikerült elhelyezkedni, és akkor nekem jött egy év, amikor teljesen mással kezdtem foglalkozni, és ez alatt az egy év alatt próbáltam elhitetni magammal, hogy működni is fog a B pálya, vagy a B opció, a teljesen más, de mikor egyébként nagyon érdekes az élet, amikor a legjobban, hát mondhatjuk, hogy mély ponton voltam azzal kapcsolatban, hogy hú, pedig mégiscsak ehhez húzna a szívem, na akkor jött felkérés Egerből, vagy hát pontosabban hirdettek státuszt, illetve meghallgatást, és akkor én erről tudomást szereztem, akkor sikerült itt elhelyezkednem Egerben, és ezzel együtt jött az a lehetőség is, hogy Marosvásárhelyre lehet jelentkezni Művészeti Egyetemre, bábszakra.
És akkor te oda jártál, hogy ott végeztél. Ott végzett a Réka is, ugye? Az
így van. Igen, igen, igen.
A szakot ott végezte. De tulajdonképpen akkor a fő csapás irány az a színészet lett volna, igen. De már a bábszínész szakon is akár gondolkoztál volna, tenne volt ez is valamilyen szinten a művészeti pakliban.
Az ott kimaradt, igen, egy gondolat, hogy igazából a Kimiben, a Kelet István Művészeti Iskolában jött ez az impulzus, hogy a bábozás is érdekelne. Ugyanis ott az első évben volt lehetőségünk tanulni, és ilyen bábos alapokat megismerni, és így akkor jöttünk rá szerintem többen, hogy ez mennyire sokrétű és sokszínű kifejezési forma, hogy ezzel mennyi mindent meg lehet csinálni, és mennyi ágazata van. A
mennyire nehezebb akár nekem. Nekem, aki tudod, a nézőtéren voltam még annól, amikor a gyerekek kicsik voltak, tehát, hogy a prózai színész az jön, megy, mondja a monológiát, vagy dialógusát, és táncol esetleg, vagy énekel. Ti meg ezt mind-mind csináljátok, plusz még a bábot mozgatjátok, hol hátulról, hol felfelé, hol lehajolva. Tehát, hogy fizikálisan is tényleg elképesztő, ezt amúgy szoktam mondani a többieknek is. És most a Keletit, ahogy mondod, oda is többen jártatok, tehát már onnan is ismertétek egymást egy pár
Igen, utokkal. Csak más évfolyamba jártunk. Én oda Rékával egy évfolyamba jártam, vagy egy osztályba jártunk végig. Csabi járt kettővel alattunk, remélem nem mondok butaságot, Böbbe járt egy évvel alattunk, úgyhogy és országszerte egyébként többen vagyunk a Kimiből.
Keleti István Művészeti Iskola, akkor az nektek az közös fészek alja. Talán
igen,
is
lehet
mondani.
Így mondani, és azon belül is a Kolibri Színháznak a stúdiója,
igen.
Ahol mi másodévtől jártunk.
Tehát akkor te, amikor ide már erre a hirdetésre jelentkeztél, akkor már volt bábszínházi tapasztalatod így a gimi révén, de amikor egyáltalán belecsöppen az ember, és tényleg 12 éve, amikor ide kerültél, és először kellett egy új előadást megcsinálni, hogy na tényleg akkor itt most nem csak én vagyok a színpadon, hanem bizony az a báb is kicsi, nagy, újjal mozgatom, egész testtel mozgatom, tehát hogy abban az első adásban emlékszel rá, hogy érezted magad?
Nem is kifejezetten szerintem a bábozás miatt éreztem magam frusztrálva, azért ezt nem mondom, hogy hú, rossz élmény volt, hanem hogy na ez az első munkahelyem, és hogy ez az előadás, amit csinálunk, hogy ez idézőjelben, ez nem csak egy vizsga, amit egyszer vagy kétszer meg kell mutatni, és akkor arra kapunk jegyet, meg értékelést, hanem hogy ezt így akkor így rendszeresen fogjuk csinálni gyerekeknek, embereknek, ez pénzt kapok, nyilván nem a pénz a lényeg ebben, csak hogy ez egy munka lett, ez egy megélhetés lett, ez egy hivatás lesz, és hogy már úgy állok a próba folyamatban, hogy természetesen ott van a rendező, aki instruál, és persze mi segítjük egymást a színpadon, de ugye elvileg én már úgy állok ott, hogy én már tudom a dolgom, én már tényleg egy felnőtt ember vagyok, aki tudja, hogy mit, hogy kell csinálni, és azért, megmondom őszintén, hogy ebben volt némi zavartságom, hogy akkor nekem hogy is kell viselkedni, vagy akkor mi is az a tudás, amivel én rendelkezem.
Hogy fogod megtanulni az együttmozgást a bábbal például?
Igen, akár? Mert persze tényleg nagyon sokféle technikával találkoztunk. Volt, amelyikkel mérhatóbban, volt, amelyikkel érintőlegesebben a tanulmányaink során, de hát nagyon sok báptípussal itt ismerkedtem meg, és igazából, mint hogy nyilván minden szakmában el lehet mondani, hogy ez egy örök tanuló folyamat, és mindig kap az ember új lehetőségeket, de itt tényleg ennek azt gondolom, hogy az a szépsége, hogy minden előadásban kapunk egy teljesen új bábot, amivel meg kell ismerkedni, és amivel össze kell hangolódni, még hogyha ugyanolyan báptípusról is beszélünk, nincs két egyforma.
Igen, mert hogy például belegondol az ember abban, bár mondjuk itt ugyanúgy csináltok ugye ilyen tantármi előadásokat, akár egy
napszó. Középiskolásoknak volt Hamlet, igen,
Hamlet, tehát mondjuk van egy Hamlet, nem tudom, itt a Gárdonyi Színházban is volt, vagy Pesten bármelyik színházban, ott a színész, ugye a karakterrel így mentálisan kell, hogy azonosuljon, meg hát ugye a jelmezével, de itt meg, hogyha mondjuk van egy Hamlet, tehát a bábba kell lelket öntened. Valahogy ezt így képzelem én így el külső szemmel.
Igen. Most az jutott eszembe, mikor én Marosvásárhelyen végeztem, és a szakdolgozati témám egyébként pont erről szólt, hogy ez is volt a címe, hogy ki mozgat kit, hogy a báb engem, vagy én a bábot.
És ki? Milyen választ találtál saját magadnak a kutatásaidban?
Hát ez egy nagyon érdekes...
Nyitva maradt kérdés.
Egyébként mondhatni, hogy egy kicsit nyitva maradt kérdés, mert ez egy nagyon érdekes kettőség, hogy ott nyilván van egy meghatározott karakter, aki úgymond irányt mutat nekem, tehát hogy ahogy kinéz a bába, hogy a bábtervező megtervezi, és ahogy a bábkészítő kivitelezik, az ad már egy irányt, hogy így milyen hangkarakterbe gondolkodjon az ember, például, de nyilván meghatározza, mint természetesen a prózai színházi előadásoknál is, a szövegkönyv, a történet, a rendező, hogy milyen karakterben kell gondolkodni, de mondhatjuk, hogy végül is egy szempontból több irányú segítség, mert van egy vizuális irány, amihez úgymond alkalmazkodni kell, de ezt nyilván én töltöm fel saját magamból, saját érzéseimből, saját gondolataimmal, a belső tulajdonságokkal.
Nem lehet a 12 évet 20 percbe összesűríteni, de hogyha bármilyen okból kifölg, és nem azt kérdezem, hogy melyik volt a legkedvesebb, hanem melyek voltak azok a legemlékezetesebb előadásaid, mondjuk, hogyha hármat kellene felsorolni az elmúlt 12 évből, aminek valamiért különleges emlék volt, valami nagyon pluszt adott a szakmaiságodhoz akár. Most például ugye ennek az évadnak is nem véletlenül választották, de ezt gondolom, hogy a Szűcs Réka ezen az évad záró társulatülésen megindokolt, hogy mondjuk miért lettetek ti ugye az Ágival az évad színészei, tehát ugye mit tettetek le az asztalra. Tehát ilyenekre gondolok, hogy tényleg ami személyes büszkeséged, akár az életed olyan szakaszában volt, amikor sokat adott neked. Mondjuk most mondtam hármat, de kettőt is mondhatsz meg négyet is, hogy valamit érzed.
Köszönöm szépen, a kapásból el is kezdtem gondolkodni, miközben beszélt, hogy na, akkor melyiket is emeljem ki. Egyébként érdekes ez, mert pont valamiért nyilván abból kifolyólag, hogy az első években tanul az ember a legtöbbet. Pont a második évadom jutott eszembe, hogy szó esett a Hamletről, és az be is ugrott, hogy igen, az én voltam Gertrude, és az olyan szempontból volt érdekes, hogy bábtechnikailag, hogy ott több szinten mozgott a szerep megformálás, tehát voltunk kis bábbal, kis búrakú asztali bábbal is kellett játszani, illetve volt testre szerelhető báb, és azzal úgy intenzívebben akkor foglalkoztam először. Ez volt bábtechnikailag érdekes, szerep megformálásból pedig az, hogy emlékszem rá, hogy abban az előadásban éreztem meg először igazán, amikor így arról a bizonyos ilyen kontrollvesztés határól beszélgetünk. Tehát, hogy emlékszem, hogy akkor én így nagyon lemélyültem abban a szerepben, de úgy, hogy emlékszem, hogy sétáltam hazafele a próbáról, és így azon gondolkoztam a szerepből, hogy amúgy, ha ez egy emberrel tényleg megtörténik, ami ebben az előadásban, hogy az hogy lehet. És úgy emlékszem, hogy mondtam az egyik kollégámnak, aki vendégszínész volt akkor nálunk, és ő volt a párom ebben az előadásban. Ilyen kérdéseket mondtam neki, hogy úristen, mit tettünk ezzel a Hamlettel, mi? És így nézettem, hogy jól érzed magad, és így ott lényeg az, hogy meg kellett tanulni, hogy jó, hogy kell kilépni egy szerepből, hogy kell úgy beosztani az energiákat, meg a gondolatokat, hogy azért ne maradjon benne az ember, de azért tudja is hitelesen hozni azt, amit kell. Illetve, hát ebből az évadból van egy számomra nagyon kedves szerep, ami nagyon sokáig elkísért mindannyiunkat, akik szerepeltünk az előadásban, az a Dzsungel könyve volt, ami egyrészt azért kedves számomra, mert emlékszem, hogy óvodáskoromban én rongyosra hallgattam a Dzsungel könyve kazettát, és valahol volt egy ilyen titkos vágyam, hogy hú, egyszer egy Dzsungel könyvében nagyon jó lenne szerepelni, annak ellenére, hogy egyébként én nem vagyok egy kifejezetten ilyen musicales alkat.
De szereted amúgy a zenés produkciókat?
Tehát... Nagyon szeretem egyébként, mert nagyon szeretek egyébként énekelni.
De nem a, tehát, hogy a musical műfaja...
Igen,
nem
az a műfaj annyira nem. Uh-huh. Én jobban szeretem talán, úgymond az ilyen elvontabb, alternatívabb előadásokat. Ez a szerep nagyon fontos volt számomra.
Bagira voltál, hát igen, az anya.
Igen.
Ugye a Víg Színházban Igó Éva volt, hogy tulajdonképpen ő a Maugli anyja, ugye az Ádori Szilárd. Őre emlékszem kifejezetten, meg ugye a Csabit emlegetem sokat, ő volt Sirkán.
Igen.
Ká a kígyó.
Bence Móni volt először, és akkor utána vett át ő a Nánási
Ági. Azt már szerintem nem látta. És Balú volt.
Sznopszki Marci volt először, amikor még itt dolgozott.
Igen, őre már nem beleláttam.
És tőle pedig Herein János vett át.
Jani, akkor lehet. Tényleg a Jani, ő is itt
igen.
volt sokáig, és ő már teljesen más irányba ment.
Igen, ugye? Ők elköltöztek külföldre.
Igen. Szóval a Dzsungel, igen, a Hamlet...
Igen, a Bagira is ilyen szempontból volt meghatározó, mert emlékszem, hogy így magamba is tettem fel kérdéseket ezzel a szerepkörrel kapcsolatban, hogy nyilván mindegyiket, csak hogy igen, hogy annál is arra emlékszem, hogy tanultam a szöveget, és sírtam közben, ahogy így átfutott rajtam az, hogy na igen, az ember mégiscsak elküldi azt a gyereket, aki már nem a saját gyereke, de mégis gyerekeként szereti, de mindegy, szóval hogy azt éreztem, hogy abban az évadban így jutottak ilyen súlyos kérdések és gondolatok. Igen, amit kapásból tudnék mondani, az a Pompom meséi, azt nagyon-nagyon szerettem. Sokáig is játszottuk. Sok minden voltam, és ez ezért is volt számomra izgalmas.
Aha, ja, igen, az a sok karakteres, igen, több igen. mindenki volt minden benne.
Igen. Többek között Bogyókutya, az Ásító szörnyeteg, Festéktűz Szentő Habci Benő, meg a Cipő Igrek közül a jobb cipő.
Igen, mert ugye tett ezt a Réka
rendezte,
vagy rendezte, vagy nem tudom, tett bele plusz karaktereket, ugye a általunk ismert 80-as évekbeli meséhez képest, mert ugye mi még Pomponon is egyebek mellett felnőttünk, meg ugye egy csomó mindenkin. Szóval hogy ezek az előadások meghatározóak voltak, meg ahogy így most említett, hogy például a Dzsungelkönyve szereptanulásnál is érted, de alapvetően egy igazi színész, én azt gondolom, hogy úgy tud igazi színész lenni, hogy annyira emocionális tényleg, hogy így nem azt mondom, hogy halljon bele a szerepében, meg hogyha dráma van is, meg ha a végén halljon meg ő is, és akkor utána térjen észhez, de hogy, szóval, hogy egyszerűen muszáj egyé válni azzal, amit csinál, mert hogy úgy leszel hiteles, és igen, most ilyenkor mondhatná az ember, meg talán az, aki nem gyakran jár bábszínházba, hogy hát a báb, az, ott a bábokon van a lényeg, de ez nem így van, mert akik mi így szülők sokat voltunk, látom az arcotokon, a mozgásotokon, mindeneteken, hogy ti ugyanúgy benne vagytok és élitek át az egész karaktert, szóval, hogy azért mondom, én nekem ti bábszínészek tényleg egy ilyen nagyon magas polcon vagytok, ezt ahogy említettem, hogy a többieknek is mindig mondom, mert szóval, hogy nektek ott van pluszban az a báb, tök mindegy, hogy milyen technikát alkalmaztok, de hogy ugye ilyen kohézió legyen így mindenben együtt, mert hogy azért szanaszét is mehet az egész, hogy most a jobb kézzel a bal sarkat, vagy hogy fogod, vagy hogy húzod, vagy nem tudom, hogy ezeket hogy tanítják, vagy az egyetemen tanítják külön, vagy ehhez az élet kell, meg a gyakorlat, hogy szakszerűen mozgasd azt a bábot, ez is olyan érdekes.
Igen, ez egy érdekes kérdés. Igazából, amit egyébként elmondhatnék mondjuk erről a szakmán, én pont ezt szeretem benne, ezt az együttműködést, hogy tényleg mindenki számít, és ahogy mondtad, hogy tényleg az a sarok megmozdítás is, és hogyha attól függetlenül, hogy nem én viszem a fő karaktert, attól függetlenül nagyon szeretek Unterman is lenni, és így együtt mozogni a többiekkel, uh-huh. és ez nagyon-nagyon fontos számomra, ez a fajta együttműködés.
Most csak így a beszélgetés végén tényleg, hogyha ezt az utolsó 2024-25-ös évadot felidézzük, itt akkor mely előadásokban alkottál maradandót, hogy itt most per pillanat az évad színészeként beszélgetünk?
Egyik volt az Én és a cseresznyefában, voltam Mafalda.
A kislány?
A kislány, aki elveszti a látását.
Igen, ez egy érzékenyítő előadás. Például igen. Látod, ez olyan érdekes, hogy az érzékenység, nem ők vízlélek, de hogy vannak olyan előadások, amiket például én már lehet, hogy nem bírnék. Azt gondolom, vagy azért, mert anya vagyok,
a Ne engedj el című előadásotokat, azt ugye én filmben láttam, nem olvastam még el regényben, engem az teljesen kikészített, úgyhogy engem hiába írtak Szilárdék, én azt mondtam, hogy ne haragudjatok, ezt nem biztos, hogy ezt nem, erre most nem vagyok. Amúgy a két gyerekem ment el megnézni, és a lányom is sírva jött ki onnan. Én nem, direkt nem mondtam nekik, hogy miről szól, de szóval, hogy tehát az ember ezt így tényleg átérzi, felfogja, azonosul az egésszel, akkor tényleg lelkileg hát fel is emel, meg le is tud döngetni egy-egy előadás, én azt gondolom, de mindegy, szóval nem az én érzéseimről, nem a tiéd, tehát az én és a cseresznyefa, nem tudom, azt mennyire viseld meg lelkileg téged.
Hát voltak a próba folyamatban ott is önök, amikor így elsőtted nagyon,
magad.
Igen, meg ledobódtam. Persze volt ott is sírás, igen.
A Ne engedj el te voltál benne?
Igen.
A szerelmi háromszög egy.
Igen.
Ja, mert ugye Rékával voltatok egy.
Igen.
Hát minden el is.
Igen, ebben az évadban így kijutottak ezek a mélyebb dolgok.
Nekem a rendező, az Orsi azt mondta, hogy hát ezt az egészet úgy kell felfogni, mint amikor az ember egy skifit végignéz, és oké, de az ember attól függ, milyen élethelyzetben nincs. Tehát ha nem lenne gyerekem, vagy már nagy gyerekem lenne, lehet, hogy másképp értelmezném az egészet. Tehát, hogy szerintem ezek élethelyzet függő dolgok is.
Biztosan, meg szerintem azért más az, amikor az ember itt megnéz egy előadást, aminek nem volt mondjuk benne az elemző folyamatában, vagy nem volt benne úgy több hétig, hogy azért nekünk nyilván ez az érzelmi része mellett ezek technikai kérdések is, meg technikai feladatok. És azért, amikor vannak nyilván olyan próbák, amikor ezeken a technikai dolgokon van a hangsúly, akkor azért úgy, hát hogy mondjam, távolabb tudja tartani az ember magától a témát, vagy amikor mondjuk túl van az ember az olvasó próbál, meg azon, hogy kielemeztük, hogy hú, azért itt mikről van szó. Hát hogy mondjam, hogy tovább tud lépni az ember abba, hogy oké, akkor hát ezt most meg kell csinálni. Aztán persze vannak a próbák alatt olyanok, amikor tényleg az ember annyira, amikor eljut arra a pontra, hogy tényleg így megérzi az egészet. Tehát, hogy úristen, én miben is vagyok benne, miben van benne ez a karakter, miben vannak benne a társaim, és hogy mi egymással mit csinálunk, és milyen helyzetben vagyunk, hogy igen, ott azért van egy ilyen nagy sok hatás, szerintem alkotó és résztvevőként is. De amikor ez mondjuk el is készül, és ezt így először megkapja egy néző, akkor azt elhiszem, hogy az akkor nagy sokként ér. Tehát, hogy nekünk azért a 4 hét alatt van időnk feldolgozni.
Hát, hogy nem. Hogy az egyik oldal, meg a másik oldal ezeket másképp látja, mert ugye mi a kész darabot látjuk,
igen,
a mondani valóval, ti meg tényleg technikailag, felkészülésileg, az egész próba folyamatnak a csinyával, binyával, kinyával, bajával, mindennel, tehát nyilván biztos, hogy az is egy más. Szóval, hogy cseresznyefa, Ne engedj el, mi volt még ebben az évadban?
Én nagyon próbálok gondolkodni, mert sok volt,
hogy
az átvitt.
Úgy lehet, hogy, tehát, hogy régiek repertoáron maradtak.
Igen, igen, a tantermikből többet Antigonét vittük, volt Cirókamaróka,
padlás
természetesen,
vagy,
igen, a kölyök szerepe az
igen,
enyém.
Igen.
Nem, az is egy nagyon kedves. Én
annak
nagyon
ellenére műzike-e?
Igen, igen, de szerintem tehát, hogy meg lehet úgy csinálni egy musicalt, hogy számomra is tetsző legyen meg. Más az egyébként ebben is, amikor az ember szerintem így szerepel benne, mert akkor annyira másra koncentrál. Itt például tényleg a technikai részére nagyon nagy hangsúly van fektetve a zenei részek mellett. Tehát, hogy ott azért mondhatom, hogy tényleg nagy energia befektetés azokat a marionetteket megmozgatni, meg végig színen lenni.
Megrúgatni lefelé, ugye, mert fent
igen, vagy fogti. Igen.
Egyetlen egy kérdésem van, mert még tudnék egy csomó mindent, csak itt közben nézem az órát, és sajnos így véges az adásidő. Mi a jövőképet? Tehát hogy képzeled el magad mondjuk egy 10 vagy 15 év múlva? Tehát a bábszínészi pályán szerinted?
Jaj, ez a kérdés, akkor igen. Mert kicsit megijedtem, mert voltak különböző élethelyzetek, amikor így válaszolni kellett, vagy le kellett írni, még tanulókorunkban, és ez az úristen, mi lesz velem 10 év múlva?
Szigorúan szakmailag.
Hát kérdezett. Nagyon bízom benne. Persze azért, nem tudom, őszinte leszek, hogy így volt már, hogy megfordult a fejembe, hogy bár nem vagyok idős, de hogy azért mondjuk lehet, hogy ehhez a szakmához már elkezdenek majd jönni a testi korlátok már, mint hogy tényleg azért nagyon meg vagyunk mozgatva, és erre nagyon kell figyelni, és erre a színház is nagyon figyel, meg mi is egyénenként nagyon figyelünk, hogy karban tartsuk magunkat, de azért persze, hogy elő szokott fordulni, azért megfordul a fejembe, hogy Mi tudom én, 40-50-60, igen, hogy meddig lehet.
Sem, mondjuk már a derekad nem bírja, vagy a valami.
Igen, vagy hogy fogok tudni játszani hitelesen szerepet. És közben én azt gondolom egyébként, hogy nagyon át tud alakulni a színpadon az ember, meg hogyha az ember elfogadja a kontextusát egy előadásnak, hogy tehát, hogy abszolút tudok menni azzal, hogy mondjuk egy fiatalabb szerepet, vagy karaktert egy idősebb szereplő játszom, vagy egy idősebb nő vagy férfi, tehát, hogy én ezt abszolút el tudom fogadni, de azért, na, a lényeg, hogy azért megfordult a fejembe, hogy azért meddig lehet ezt csinálni.
Biztos, hogy a bábszínészet, tehát fizikálisan azért ugye bele kell adni, meg a mozgatásba, meg mindenbe, de ugye van egy csomó olyan előadás, amikor meg totál teljesen háttérben vagytok, nem látszótok, de amúgy szerintem az, hogy valaki 60 évesen mozgat egy bábot, vagy 20 évesen, az mondjuk a gyerek nézőt nem fogja annyira érdekelni.
Igen.
Mondjuk szerintem egy táncművésznek, egy táncművész nőnek szerintem hamarabb van az, mert lehet, hogy bírja fizikálisan, csak kérdés, hogy például meddig mutat esztétikusan a színpadon akár, mert mondjuk jó, egy Ladányi Andrea, az mondjuk 65 évesen is jól mutat a színpadon, de ugye ez is karakter, meg egyénfüggő, hogy kinek mi meddig, de mondjuk Pancsa, én téged 60 évesen is simán elképzellek, ahogy Bambi vagy Pompom szerepében leszel, remélem, hogy az unokáim is majd még fognak téged nézni, de az még nálam is idő, legalábbis remélem.
Hát én is bízom benne azért, hogy ez sokáig fog tartani, mert azt hiszem, hogy nagyon megtaláltam benne magam.
Ez a lényeg, azt gondolom. Még egyszer gratulálok, hogy az évad bábszínészei lettetek. Most
nagyon
akár volt versenyben, de ugyanúgy ez teljes rangú elismerés jelent, és hát további jó nyarat kívánok, és az új évadra majd megint csodás szerepeket, Mészáros Anna Mária, de maradjunk a Pancsának. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet